Szeretettel köszöntjük a kedves egybegyülteket a Világegyetemi Előadások sorozatunk ma esti alkalmán, amelyet kezdjünk meg egy dicséret éneklésével. A 253. számú dicséret első és második verseit énekeljük el. Az első vers így kezdődik: Isten kezét mutatja az égnek boltozatja.
Isten kezét mutatja az égnek boltozatja, mely felettem kiterjed, szívem öröm regedjed, eremeknek látására.
Az előadás előtt bevezetőként hallgassuk meg Isten igéjét. A 19. Zsoltárból olvasom az első 5 verseit. A karmesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és keze munkáját hirdeti az égboltozat. Nappal a nappalnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nincs szó, sem beszéd, nem hallható a hangjuk. Mégis elhat szózatuk az egész földre, és szavuk a világ végére. Csak néhány gondolatot szeretnék röviden ezzel az igével kapcsolatban, mint egy bevezetőként az előadáshoz szólni. Az első, amit ez az ige mond, hogy Isten a világ teremtésén, a világ alkotásain keresztül megszólít bennünket. És itt egyetlen egy dologra hívja fel a figyelmünket, hogy tekintsünk fel az égre. Nézzük meg annak a hatalmas voltát, és lássuk meg, hogy ez a hatalmas ég Istenről beszél. Gondoljuk végig valóban, hogyha az ember itt a Földön nézelődik, a legnagyobb tér, amit összefügg és belát, az az ég. Hosszant irányba se látunk el olyan messze, és olyan nagy dolgokat, és akármilyen irányba tekintünk is, de ha felfelé nézzük, látjuk az ég hatalmas nagy voltát. És azt mondja Isten, hogy ez őróla beszél, az ő hatalmasságáról. Azután azt mondja a Zsoltáros, hogy másról is beszél. Beszél például az időről. De hát hogyan kapcsolódik az idő az éghez? Hát nagyon egyszerűen tudjuk ezt. Hát a nap váltakozása és az éjszaka váltakozásán mérjük mi is a nappalokat és az éjszakákat, az időt. Amíg megfordul a földünk, ugyebár azt tekintjük mércének egy napnak. És az, hogy ez újból és újból megismétlődik, hogy újból felkel a nap és újból lenyugszik, újból eljön a nappal és újból eljön az éjszaka, ez beszél arról a rendről, ami a természetben található meg. Rendről pedig csak úgy beszélhetünk, hogyha egy értelmes emberre gondolunk, vagy egy értelmes személyre. Egy rend nem létezik egy kőszikla számára. A rend az egy értelmi fogalom. És pont emiatt a természet, az nagy égbolt, az idő változása Istenről beszél. Ugyanez a szerző, Dávid, aki ezt a Zsoltárt írta, egy másik Zsoltárban arról beszél, hogy Isten másként is megszólít bennünket, ugyanis Isten kapcsolatot akar velünk létesíteni. Azt akarja, hogy megismerjük őt. És egy másik zsoltárban azt mondja, hogy az ég emlékeztet bennünket az ő kegyelmére. Azt mondja, hogy amilyen nagy a távolság az ég és a föld között, olyan nagy az ő kegyelme. Irántunk bűnös emberek iránt. És ezt a kegyelmet nap mint nap nekünk akarja adni. És azt akarja, hogy megismerjük ezt a nagy kegyelmet ő általa. És még az égben azt is megmutatja, hogy milyen könyörületes felénk. Mert azt mondja, hogy tekints fel az égre, amilyen messze van a napkelet, a napnyugattól, olyan messzire vetem el tőled a bűneidet. Tehát azt mondja Isten, hogyha az égre tekintünk, ne pusztán azt lássuk meg, hogy ő létezik, hanem jusson eszünkben az ő kegyelme és érgalma. Ez az Isten az, aki hívogat bennünket, akiről itt a gyülekezetben szüntelenül szólunk, és akiről ez a mai előadás is úgy gondolom szólni fog, az ő kezének munkájáról. Mindannyiunkat hívogat, és adja meg nekünk az Úr, hogy valóban ez a mai alkalmunk is arra legyen, hogy őt ismerjük meg egyre jobban. Most egy imádságra csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Teremtő édesatyánk, hogy megkívánsz bennünket szólítani. Köszönjük, Urunk, hogy tudomást adsz nekünk nagyon is láthatóan, hogy Te létezel. És köszönjük a Te felkínált kegyelmedet. Kérünk, Urunk, hogy add, hogy megismerhessünk Téged akár a természetben, de annál jobban a Szentíráson keresztül, hogyan kijelentetted magadban, és még inkább Jézus Krisztusban. És kérünk, Urunk, hogy áld meg a testvérünket, áld meg az előadását, és kérünk, hogy segíts nekünk is csodálkozni a Te kezed alkotásán, és ezáltal is előtted leborulva Téged imádni. Kérünk, hogy ebben segíts meg bennünket. Amen. Mielőtt átadnám a szót, ahogy gyakorlat szokott lenni ezeken az előadásokon, a következő havi előadásokat szeretném már a jelenlévők figyelmébe ajánlani. Az április 5-én, ugyanúgy pénteken este 18 órakor tartandó előadásunkat dr. Tomka János fogja tartani, és ennek a témája pedig az értékek keresztüzében keresztény ember a világban. Erről fogunk a következő hónapban hallani előadást, és erre is már most hívogatunk mindenkit, és bátorítunk arra, hogy majd az előadás végeztével a kijáratnál ilyen kis szórólapokat fogunk majd elhelyezni, amelyeket bátran vigyünk magunkkal, és másoknak is adjunk oda. Most pedig szeretném megkérni dr. Barca Szabolcs csillagász testvérünket, hogy tartsa meg az előadását.
Tisztelt hallgatóim, hát az előadást egy kis ismeretelmélettel, idegen szóval episztemológiával szeretném kezdeni, és ezt itt rögtön az első dián össze is foglaltam. Az egyik, amit tényleg az elején mondanunk kell, hogy a bibliai szövegek szerzői nem tanítanak sem oknyomozó történelmet, sem tételes természettudományt. Ha ok szóba jön, akkor a végső okot, mint Istent említik. Erre vonatkozóan nagyon sok bibliai idézetet hozhatunk föl. Itten gondolhatunk például a 124. Zsoltár 8. versére, amelyik Isten tiszteletek kezdetén is gyakran elhangzik, hogy a mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Tehát, hogy a végső ok, a teremtésnek a végső oka Isten. Ugyanezt a kijelentést olvashatjuk más ószövetségi igékben is, például az Ézsaiás könyve 37. fejezet 16. versében, aztán amikor a Cselekedetek könyvében az apostolokat számon megkérdezik, akkor 4. fejezet 24. verse szintén mutatja, hogy mi volt az elképzelésük az akkori keresztényeknek, itten ezt föl is olvasom. Mi Urunk, Te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban lévő dolgot. Tehát, hogy végső ok mennynek, földnek, tengernek, mindennek, ami abban van, az Úr. ezzel a pár igével azt szeretném hangsúlyozni. Ja igen, és még azért a Jelenések könyve 4. fejezetéből is érdemes ezt a kijelentést felolvasni. Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Tehát ezek az igék mind, mint végső okra Istenre utalnak, de tételes természettudományt a Bibliában nem találunk. Ugyanakkor, amikor ezeket a szövegeket olvassuk, akkor ezek a szövegek mint egy úgy mellesleg betekintést nyújtanak részben a kor világképébe is. Azonban, amikor ezeket a szövegeket olvassuk, akkor nagyon fontos az, hogy ne úgy olvassuk, mint egy építési naplót. Ugye az építészek azok, amikor egy házat összehoznak, akkor felírják, hogy alap, felső szint, stb., hogy hogyan épül fel az épület, és ezt szépen bejegyzik. Hát ezek a dolgok, amiket így a Szentírásból ki tudunk olvasni, mint végső okot, azt csak úgy tekintsük, mint végső okot, mint Isten, aki a végső oka a teremtésnek, de ezek a kijelentések, ezek nem valamiféle építési naplót jelentenek. Nos, tehát akkor ezután térjünk át az episztemológiának a második részére, csillagászat, ami nekem különben a szakmám, és hát itten viszont kezdődik a dolog azzal, hogy oknyomozás, vagyis oksági láncolatok feltárása a csillagászat feladata, és egyébként ez minden természettudományban így van. Ezek az oksági láncok, ezek valahogy úgy képzelendők el, hogy egy jelenséget megfigyelünk, a jelenségnek szeretnénk megtalálni az okát, visszavezetni bizonyos törvények működésére azt a jelenséget. Na és hogy hát ezt hogyan csinálhatjuk jól, erre vonatkozóan hoztam ezt a János első levele, első fejezet, első versét. János, amikor ezt leírta, akkor biztos, hogy nem arra gondolt, hogy ezt természettudományos előadásban fogják idézni, de azért alapállás. Amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel illettünk az életnek az igéjéről. Életnek igéjéről. Tehát ő ennyire valóságosan tanúja volt az élet igéjének, Jézus Krisztusnak. Hallotta, látta, és tényleg ő számára ez egy annyira kézzelfogható dolog volt, mint ahogy számunkra ugye kézzelfogható az, hogy látjuk a szomszédot, vagy hallhatjuk a szomszédot, vagy meg is érinthetjük a szomszédot. Nos, hát akkor ezt a bibliai verset, ezt most egy kicsit forgassuk ki a természettudományos gondolkozás céljára. Elhagyjuk a végét, és jelen időben tesszük az egészet, akkor valahogy ez így hangzik, hogy amit látunk, amit érzékelünk, szemlélünk, megfoghatunk, stb. A természettudományos vizsgálódás tárgyát ezek a dolgok képezik. És ez nagyon fontos, ezt nagyon fontos megjegyezni, nem csak csillagászatban, hanem mindenben, hogy a természettudomány olyan dolgokkal foglalkozik, ami látható valóság. Na és hát akkor hogyan tudjuk ezt a programot egy kicsit bővebben kifejteni? Erre vonatkozóan még szintén ilyen ismeretelméleti bevezetés. Hát ugye fogalmakat alkotunk. Ez egy nagyon jó magyar szó, mert hiszen azzal függ össze, hogy meg tudunk fogni dolgokat, vagyis vizsgálódásunknak a tárgyát kifejezi az, hogy ugye az egy olyan realitás, hogy azt meg tudjuk fogni. És akkor ugye a fogalmaink, ugye erről vitatkoznak sokan, de valószínű, hogy ugye az előbb alakul ki, és utána van az, hogy akkor szavakkal illetjük a fogalmakat. Tehát akkor fogalmakat, szavakat alkotunk a kézzel fogható dolgok megragadására, és ezek között a fogalmak között, amelyek most már szavakkal, illetve hát ugye az én tudományágomban nagyon sokszor matematikai szimbólumokkal leírhatók, ezek között a fogalmak vagy szavak, szimbólumok között összefüggéseket keresünk, amelyek törvényeket fejeznek ki. Most ahhoz, hogy ezt úgy valamennyire eredményesen csinálhassuk, ahhoz az első lépés az, hogy a világot objektívnek kell elfogadni. Ez alatt a következőt értem, hogy nagyon, vagy következőt értjük tulajdonképpen. Ez nagyon fontos, hogy higgyünk abban, hogy az a valóság, amit itten érzékelünk. Nagyon sok ilyen komoly, már tudományosnak mondott elképzelés van, amelyik például azt mondja, hogy a világegyetem az igazából nem is létezik, hanem csak azzal jön létre, hogy tudatosul bennünk. És hát, hogyha az ember ezen egy kicsit élcelődni szeretne, akkor azt mondhatná nyugodtan, hogy ezeknek az embereknek akkora fejük van, hogy az egész világegyetem belefér. De ez komoly tudományos folyóiratokban is időnként megjelenik, inkább azért filozófiai, mint csillagászati folyóiratokban. És hát erre vonatkozóan, ugyanez nem szakmám, de szeretném Babits Mihály lirikus epilógiából felolvasni azt, hogy ez csak egy részlet belőle. A mindenséget vágyom versbe menni, de még tovább magamnál nem jutottam. Hát ez úgy körülbelül ezeket az embereket mutatja. Úgyhogy ugye szeretné az egész világot, de hát csak ugye addig van a világ, ameddig az ő feje van. És hát akkor a versnek a befejezése is ugye kifejezi tulajdonképpen ezt a gondolatkört, hogy én maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy, jaj, én vagyok az omega és az alfa. Tehát azok, akik ilyen szubjektív módon fogják fel a világot, azok ugye omega, alfa, és tulajdonképpen ezzel nem tudunk mit kezdeni, tehát maradunk ott, hogy ugye természettudományokban, csillagászatban a világot objektívnek kell fölfogni, és fogalmakkal, szavakkal, különféle szimbólumokkal kifejezett törvényeket, összefüggéseket keresünk benne. Na mostan ez még szintén egy ismeretelmélet, hogy a szavak azok többnyire korhoz kötötten érthetők. És akkor, amikor így mondjuk 20. századi, 21. századi fejjel vizsgálunk 1000 vagy 3000 éves szavakat, akkor azért nem szabad elfelejtkezni a hermeneutika tudományáról, ami hát inkább ilyen irodalmi tudomány, amiből aztán teológiákon az exegézis, az írás magyarázat tudománya is kifejlődött. Ez kijelentések értelmezésének a tudománya. Korukba kell helyezni a kijelentéseket, azzal kell kezdeni a dolgot, aztán utána lehet értelmezni. Most ilyen bevezetés után, ugye akkor a tér, idő, ezek mind szavak, de ugyanazok a szavak esetleg 100 évvel, 500 évvel, 1000 évvel ezelőtt, vagy 3000 évvel ezelőtt mást jelentettek. Tehát ugye ebben tudomásul kell vennünk, hogy a nyelv is változó, élő valami, és emiatt a különféle fogalmakat nagyon könnyen ki lehet forgatni, hogyha a mi értelmezésünket vetítjük bele, például az 500 évvel ezelőtti szóba, amikor azt olvassuk egy bizonyos szövegben. És akkor ezek után következik, hogy most a tárgyra térünk. Kezdjük azzal, hogy a tér és idő a Bibliában. Az eddigiekből azt hiszem, ez most már nem meglepő, hogy hangsúlyozom, hogy ez nem filozófia tárgyaként szerepel a Bibliában, hanem csak gyakorlati szempontból, mint egy a létezésnek a szintere. Mind a kettőt Isten hozta létre a kezdetben, de nem gondoltak semmi különösebb olyasmi kérdésre, mondjuk, amiket a 20.-21. században föltesznek, és amiről majd itten csillagászat kapcsán szeretnék pár szót mondani. Mielőtt ebbe belevágnék, azt fontos megemlíteni, hogy körülbelül a 17. századig úgynevezett organikus világkép uralkodott az emberek fejében, a gondolkozók fejében, és ennek a világképnek az a lényeg, hogy minden mindennel összefügg. És valahogy ez nem vetődött föl akkor az emberekben, hogy ne talán a jelenségeket földaraboljuk, elemekre bontsuk, és akkor miután elemekre bontottuk, az egy már kisebb darab, azt esetleg már meg lehet érteni, aztán sok mindent megértünk, és akkor utána ezt az egészet újra összerakjuk, és akkor mégiscsak előbbre jutunk. Tehát a 17. századi mindennel összefüggött, és ez tulajdonképpen komoly akadálya volt annak, hogy mai értelemben vett tudományos ismeretekre juthassanak a gondolkozó emberek. Most akkor a 17. században gyökeres világképi változás állt be azzal, hogy az analízis és a matematika, vagy hát mondhatnánk így, a matematika és a matematikának egy ága az analízis, tért nyert a tudományos gondolkozásban. És azzal, hogy elemekre szedünk folyamatokat, azzal egyszerre belefért a folyamat a véges gondolkozó képességünkbe, megértettük, aztán sokan megértették egy más részletét a folyamatnak, összeálltak és összeállt esetleg az egész kép, és ez egy óriási fejlődés volt, és tulajdonképpen a 17. században a kvantitatív tudományok megjelentek, addig a matematika az csak olyan játékszer volt, és akkor ezzel hirtelen, hogy a matematikát és az analízist elkezdték alkalmazni, ezzel hirtelen addig nem látott távlatok nyíltak meg. Most mielőtt ennek a részleteibe is belemennék, ugye akkor a tér és az idő az hogyan fest ebben a gondolkozásmódban? Hát úgy, hogy érzékelni kell, mérni kell, meg kell fogni, és hát ezekre vonatkozóan ugye triviális eszközök, mondjuk a méter, a kilométer, ezt még méterrudakkal tudjuk mérni, aztán a csillagászati egység, ezt már csillagászati módszerekkel tudjuk mérni, ez a napföld távolság, 150 millió kilométer, aztán a következő az még inkább csak csillagászati egységekkel mérhető, a fény év. Fontos, hogy ezt megjegyezni, hogy ez távolságegység. Ez az a távolság, amit a fény egy év alatt befut, és hát ezt már elképzelni se nagyon tudjuk így kilométerrel, méterrel kifejezve. Ugye azért ezt úgy mondjuk, hogy 10 a 13. kilométer, vagyis 10 billió kilométer, és hogy érthetőbb legyen a dolog, az államadósságot megfeleztük forintban, akkor pontosan akkora számot kapunk, ahány kilométer egy fény év, ennyit tesz meg a fény egy év alatt. Aztán a következő ilyen távolságegység a parszek, az a távolság, amely távolságból a földpálya átmérője az egy ív másodpercnek látszik, ezt már ugye csak csillagászok tudják elképzelni, ez 3,26 fényév, ugye ezt fényévekben kifejezzük, akkor még ezt könnyen el tudjuk képzelni, és a következő az a megaparszek, az a millió parszeg, tehát ez ugye azt jelenti, hogy 3,26 millió fényév az a megaparszeg, és ez a megaparszeg, ez is még viszonylag kicsi egység a világegyetem egészéhez képest, amit átlátunk, ameddig ellátunk, ha jók azok az elképzelések, amelyek alapján megfejtjük, hát azok olyan 1000 vagy 10 000 megaparszekig visznek minket. Még talán a csillagászati egységnek és a fényévnek a szemléltetésére hadd mondjam azt, hogy ugye csillagászati egységről mondtam, hogy 150 millió kilométer körülbelül, a legközelebbi álló csillag, az a Proxima Centauri, az körülbelül 4,1 fényévre van tőlünk, és ez a távolság, ez körülbelül 270 000 napföld távolság. Tehát akkor most itt már kezdünk a csillagászatba belekóstolni. Ugye úgy képzeljük el, hogy hát nagyon ritkán vannak a csillagok a térben, mert hiszen a legközelebbi csillaghoz, hogy eljusson a fény, ahhoz 4 év kell, és hogy hát 270 000-szer föl kell mérni a napföld távolságot, ez hihetetlen sok, így akkor, amikor ugye mi a kilométerekhez vagyunk szokva, de hát a csillagászok ezekkel a számokkal simán dobálóznak. Hát időegységei, hát erről is azért egy pár szót, ugye már a bevezetőben ezt hallottuk, de azért hadd mondjam el, hogy ugye az egy nap, az 24 óra, az 1440 perc, 86.400 másodperc, és ugye ezt hallottuk a bevezetőben, hogy földtengely forgásának az idejével mérjük, aztán az újabb időkben, ez körülbelül az 1960-as évek, azóta pedig atomok rezgésével is tudjuk mérni, hogy az atomok rezgése az ugye bizonyos frekvenciával történik, az bizonyos hullámhoznak felel meg, és akkor, hogy hányszorosa ennek a hullámhoznak a méter távolság egységünk, és akkor itten például, anélkül, hogy részletekbe belemennék, egy olyan érdekesség adódik, hogy össze lehet hasonlítani az atomi időt és az efemeris időt, amit a csillagászok mérnek a Föld tengelyforgásával, és érdekes módon e között, a kettő között van egy kis csúszás, úgyhogy ez mutat bizonyos jelenségekre, nagyon valószínű, hogy a Föld tengelyforgásának a változására. Na most akkor a csillagászatban aztán jön egy következő dolog, hogy a tér és az idő azok nem függetlenek egymástól. Erről majd még egy kicsit később is akarok beszélni, és most csak így bevezetőben annyit, hogy emiatt szoktunk beszélni téridőről, és a tetejébe ennek a téridőnek szerkezete is van, és hát a csillagászok ilyen is, mivel foglalkoznak, hogy ez a szerkezet milyen is. Most még inkább csak így a hétköznapi szint dolgok szintjén maradva, érdemes azt megjegyezni, hogy ugye a 19. századig, 20. századig a teret és az időt is abszolútnak tekintették. És nem vetődött föl az, hogy ugye a tér, vagy az idő az például máshogy múlik bizonyos vonatkoztatási rendszerekben. Ez alatt ne tessék nagyon bonyolult dolgot érteni, ha nagyon gyorsan megy valami, akkor ottan máshogy múlik, szóval más időt mérünk, és ezzel még a speciális relativitás elmélet foglalkozik. Ez egy kísérletileg nagyon sokféleképpen igazolt elmélet, és hát aztán ez az elmélet 1916-ban kiegészült az általános relativitás, vagy hát ugye továbbfejlesztése tulajdonképpen az általános relativitás elmélet, amiben viszont a téridő szerkezete az már egyáltalán nem független, tehát a tér és az idő nem egy önálló entitás, mint az ókorban azt elképzelték, vagy mint a 20. századig a fizikusok is elképzelték, hanem a tér és az idő az valahogy az anyag szerkezetével, már ugye anyag eloszlásával függ össze. Hát ennek a részleteiben nem akarok belemenni, de azért azt hadd mondjam, hogy ugye a GPS-szel mindenki ismerős GPS, Global Positioning System autóban nagyon sok embernek benne van, és abban a szerkezetben az általános relativitás elméletből származó korrekciót is be kell venni a számításba, hogy a GPS az jól tudja mondani a körforgalomban, hogy újra tervezés és a következő kijáratnál szíveskedj kihajtani a körforgalomból. Tehát, hogy ez tulajdonképpen erről csak ennyit, és a 17. században még egy nagyon gyökeres változás következett be a tér és az idő vonatkozásában, illetve hát a kvantitatív tudományok vonatkozásában, amit így szeretnék mondani, hogy a kvantifikálható dolog az nem minden. Szokták ezt úgy mondani, akkor ugye a csodálatos haladásról beszélünk, miket sikerült elérni a tudományos gondolkozásban, akkor azért néha-néha úgy megkérdezik azt, hogy ez minden, tehát hogy mindent lehet kvantifikálni, és majd a végén erre megint vissza akarok térni, most csak annyit, hogy hát vannak olyan dolgok, amelyek teljesen világos tudomány, vagy vannak olyan tudományágak, amelyek teljesen világos tudományágak, és ugyanakkor nem kvantifikálható, tehát mennyiségi változókkal, nem leírható fogalmakkal operálnak, ugyanakkor törvényeket állapítanak meg, és a törvényeket meg tudjuk figyelni, hogy azok mindig törvények. Most a kvantifikálható világ és a nem kvantifikálható között a különbség az, hogy a kvantifikálhatóban arra, hogy 5, arra csak azt tudjuk mondani, hogy 5. Nem tudjuk azt mondani, hogy többé-kevésbé 5. Viszont mondjuk például a pszichológiából veszünk egy példát, amikor mondjuk a beszéd, és akkor többé-kevésbé beszéd, mert lehet, hogy artikulátlan hangok. Tehát, hogy ez, hogy a kvantifikálható dolgokat meg tudjuk ragadni, ez nagyon jelentős előrelépést jelentett, csillagászat az szinte csak ilyesmiről szól, de azért nem árt ilyenkor emlékezni arra, hogy ennek ez nem a teljes valóság. És aztán a másik, amire még érdemes emlékezni, hogy a kvantifikálható tudományokban, például a matematikában is vannak olyan problémák, amelyek hát mutatnak valamire a tudásunk teljességét, vagy nem teljességét illetően. Erre vonatkozóan én csak egy példát szeretnék mondani. Volt egy Kurt Gödel nevű osztrák matematikus és fizikus, és volt egy David Hilbert nevű matematikus, akinek a kívánságára Gödel azzal kezdett el foglalkozni, hogy az A egyenlő A egyenlőségből, tehát abból, hogy mikrofon az mikrofon, ebből levezetni a matematika épületét ellentmondásmentesen. És hát a matematikának egy ága a számelmélet, és Kurt Gödel ezen számelméleten belül, ez egy nagyon szép ága a matematikának, de csak egy ága, felállított két, illetve bebizonyított két olyan tételt. Az egyik az, hogy a számelméleten belül is lehet megfogalmazni olyan állításokat, amiket lehet igazolni, illetve nem lehet igazolni, tehát hogy eldönthetetlen állítások vannak, és számelméleten belül is vannak olyan állítások, amelyeket a számelmélethez kívülről hozott tudományággal tudunk csak eldönteni. Ez úgy figyelmeztetés arra, hogy a kvantifikálható dolgokat ne vegyük nagyon abszolútnak. Ja, igen, és aztán még egy példát azért hadd mondjak el, hogy az analízissel kapcsolatban mi az, amire nagyon vigyázni kell. Szent Györgyi Albertnek van erre vonatkozóan egy nagyon szép példája, hogy van egy sejt, ez él, akkor a sejtet elkezdjük darabolni, kiveszünk a sejtmagot, a sejtplazmát és a sejtburkot. Ezzel ugye részeire szedtük. Látjuk, hogy ez még mindig valami összetett dolog. Elkezdjük szépen a sejtmagot elemezni, akkor ottan találunk kromoszómákat, stb. Elkezdjük elemezni a folyadékot, ami a sejtben van, különféle vegyületeket találunk, a burkot elemezzük, ott is találunk különféle vegyületeket. Úgy érezzük, hogy még mindig ezt lehet tovább bontani, még mindig ugye nem ragadtuk meg az egészet, betesszük valami kémiai analizátorba, és meghatározzuk, hogy a sejt hány darab hidrogén, oxigén, szén, stb. Atomból áll. Ott van a sejt az analizátorban, de ez már nem a sejt. Ez valami. Hát ez az analízisnek szintén fontos, analízissel kapcsolatban szintén fontos figyelmeztetés. Na akkor ezután egy kicsit most térjünk könnyebb témákra. Az ókori világképet szeretném ezzel az ábrával bemutatni. Ez 16. századi vagy 17. századi ismeretlen csillagásztól származó ábrázolás, és tessék itten megfigyelni a dolgokat. Ugye itten van egy ilyen korong alakú föld. Aztán ezen a földön vannak, ugye van például templom, aztán vannak házak, aztán ugye itten van a nap, aztán itten van a hold, ebből lehet látni, hogy az északi féltekén rajzolták ezt a képet, mert a dagadó hold az így fest, déli féltekén fordítva néz ki. És akkor, hát ugye itten van a csillagász, aki nagyon kíváncsi, hogy mégis miből áll a világ, és hát látjuk, hogy elment a világnak a szélére, és akkor hát itten beleütközött valamibe, és hát kemény feje volt, úgyhogy áttörte az egészet. Érdekes, hogy az, aki ezt rajzolta, az valószínű, hogy itten Ezékiel a könyvében szereplő kerekekre utal. Egy pillanat, vissza kell menni. Az Ezékiel, rákopogtam a kurzorra, tehát akkor ez az Ezékiel könyvében szereplő kerék, és aztán utána itt még az égi szférákat lehet látni. Ezt a képet azért jegyezzük meg, mert a Bibliában a térnek és az időnek a bibliai szövegekből kihámozható elképzelését a térnek és az időnek ez az ábra nagyon jól szemlélteti. Tehát a bibliai időkben úgy képzelték el a teret, hogy valami kerek, lapos dolog, amit körülvesz a tenger, és az egészre ráborul az égbolt. És ezt megnéztem egy szentírás tudósnak az írásában. Az a héber szó, amit használnak az égboltra, az ráadásul egy kemény golyót is jelent. Tehát, hogy az égboltot keménynek képzelték el, úgyhogy biztos, hogy nem lehetett könnyű így az égbolton keresztül törni a kíváncsi csillagásznak, de azért ő megtette. És akkor, hát ugye ennek a világképnek aztán vannak variációi, ebben nem akarok belemenni, és hát többféle ilyen burkot, szóval a Bibliában kemény burok, de azért vannak olyan utalások, amelyek arra utalnak, Pál apostol használ ilyen kifejezést, mint hogy ottan több ilyen kemény, vagy több ilyen burok venné körül a lapos és a tengerektől határolt földet. És hát ugye ez sokakat gondolkozásra készített az illetve hát nem tulajdonképpen csak néhány tudóst, de például Szent Ágoston Aurelius Augustinus is ezen gondolkozott, hogy ugye Arisztotelésznél van föld, víz, levegő, tűz, ugye föntről jön az eső, tehát akkor fönt van nyilván víz, de hogyha kemény dolog az égbolt, akkor abból hogyan jöhet folyékony dolog a víz. És hát erről írt egy értekezést, ez kevésbé ismert, ezt nem nagyon szokták idézni, de hogy ő megkísérelte a korának a tudományos világképét összeegyeztetni a Biblia világképével. No, akkor a következő dián arról, hát ilyen költői képeket gyűjtöttem össze arról, hogy milyennek képzelték, illetve hát bibliai szövegeket gyűjtöttem össze, amelyekből kihámozható az, hogy milyennek képzelték a világot az ókorban. Ugye Sámuel első könyve, 2:8 az például a föld kerekségéről és oszlopairól beszél. Aztán a Jeremiás könyvét érdemes még itt felolvasni. Hát ezek a szövegek azért hogy nagyjából mind ugyanazt mondják, de itt a 31:37 említi a... Azt mondja az Úr, ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alant kifürkészhetik a föld fundamentumait. Tehát, hogy úgy képzelték el, hogy ebben ez a sík felület, ez valamiféle fundamentumokon áll. És aztán egy ilyen érdekesség, hogy ugye a Királyok első könyve, 7:23 arról van szó, hogy a résztengernek a kerületét és az átmérőjét úgy találták, hogy ennek a hányadosa 3, és ugye ezt a mai világban így mondjuk, hogy a pi az a kör kerületének és átmérőjének a hányadosa. Ez ugye akkor 3 volt, manapság erről tudjuk, hogy ez 3,1415, egy végtelen tizedes tört, ami ráadásul be lehet bizonyítani, hogy irracionális szám, tehát A per B alakban nem állítható elő. Hát ugye itt akkor megint azt hiszem megmosolyogjuk az ókori embert, hanem tudomásul veszük, hogy akkoriban a mérési pontosság ennyi volt, hogy 3-nak találták ezt a hányadost, és hát ugye tizedes tört, pláne irracionális szám, hát ez a fogalom akkor nem létezett. És itten az Efezusiakhoz írt levél 3:18 pedig másról van szó, de látszik, hogy Pál apostol gondolkodásában a szélesség, a hosszúság, a mélység és a magasság az tulajdonképpen külön dimenzió. Tehát a magasságot és a mélységet ők külön dimenziónak vették. Hát ez ebből a világképből, amit az előbb mondtam, természetesen következik. Nos, akkor áttérünk az időre. Ez nem lesz itt részletesen tárgya az előadásnak. 5 görög szó van rá az Új Szövetségben, és ezek közül az aion, azt fordíthatnánk korszaknak, aztán a napot, és itten azért egy dolgot nem árt hangsúlyozni, hogy erről a napról Péter 2:8 azt olvassuk, hogy az Úrnál olyan egy nap, mint ezer esztendő, és fordítva. Tehát akkor azt azért itten úgy halkan megjegyezhetjük, hogy ez a nap, ez a hémera, ez nem 86.400 szekundum. Aztán van ez a kairos, ez igen gyakran előfordul, és nem csillagászati természettudományi vonatkozásban. A kronosz az viszont előfordul, és hát ez időt, tartamokat jelent, és a Jelenések könyve 16:6 van egy érdekes kijelentés, hogy idő nem lesz. Ezt biblom exegéták úgy magyarázzák, hogy haladék nem lesz, de hogyha ragaszkodunk a szó eredeti értelméhez, akkor ottan arról van szó, hogy idő nem lesz, és hogyha úgy próbáljuk elképzelni az örökké valóságot, akkor az éppen egy ilyen időtlen világ utalása erre, vagy sem, ezt nem tudjuk itten eldönteni. És hát aztán utána van még a rövid időtartama, a hóra. Nos, hát akkor néhány nehéz kérdés ezek után, hogy a Kronoszból származik a kronológia, amivel kapcsolatban ugye megemlíthetjük azt, hogy itt erre a papírra egy kicsit többet is fölírtam, mint a diára, hogy Johannes Kepler, ez egy komoly csillagász volt a 16.-17. század fordulóján, 1571-1630-ig élt. Ő kiszámította, hogy a teremtés az Krisztus előtt 3977. 4. hó 27-én 11 órakor porosz időszámítás szerint történt. Most ezzel szemben volt egy John Lightfoot nevű hebraista az Oxfordi Egyetemen, szóval komoly helyen. Ő viszont kiszámította, hogy Krisztus előtt 4004. október 23-án volt a teremtés. Ez úgy mutatja a kronológiákkal kapcsolatos összes problémát. Egyfelől az, hogy ugyan a Bibliában lehet felállítani kronológiát logikus rendben, de vannak benne bizonytalanságok, és aztán a másik pedig, hogy azért ugye az ember mosolyog ezen egy kicsit, hogy hétfőn orosz idő szerint 11 órakor, vagy ez a 10. hó 23, ez azt hiszem, hogy ráadásul kedd is volt, de hogy nem hétfő, az biztos. Hát ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy a komoly válasz az ott kezdődik, hogy ez a kezdetben, ez tulajdonképpen mit is jelent, és erre vonatkozóan én szeretnék egy kommentárt felolvasni Werner Heisenbergtől, egy nagyon komoly fizikus volt, és a következőt írja. Ágoston a vallomásokban a kérdést a következőképpen teszi fel. Mit tett Isten, mielőtt a világot teremtette? Ágoston nem elégedett meg az ismert válaszsal. Isten azzal volt elfoglalva, hogy a poklot elkészítse a butaságokat kérdező emberek számára. Ez túlságosan olcsó válasz lett volna, vélte Ágoston, és megkísérelte a probléma észszerű elemzését. Csak a mi számunkra telik el az idő, csak mi várjuk az időt, mint jövőt, elmúlik számunkra, mint a jelen pillanat, és mi, mint múltra emlékezünk rá vissza. Isten azonban nem az időben van. Számára 1000 év annyi, mint egy nap, és egy nap annyi, mint 1000 év. Látjuk, hogy ezt a Péter második leveléből azt az idézett részben, a harmadik fejezet 8-at Heisenberg ismerte. Az időt Isten a világgal együtt teremtette, tehát a világhoz tartozik, és ezért nem volt idő a világegyetem létezése előtt. Isten számára a világegyetem lefolyása egyszerre van adva, tehát semmiféle idő nem volt, mielőtt a világot megteremtette. Természetesen könnyen felismerhetjük, hogy a teremteni fogalom ilyen fogalmazásban rögtön felvetette az összes nehézséget. Ez a szó, amint szokásosan használják, valami olyat jelent, ami keletkezett, és ami azelőtt nem volt. És ebben az értelemben már az idő fogalmát előre feltételezi. Ezért lehetetlen észszerű kifejezésekkel definiálni, mit értünk az alatt, azon, hogy az időt teremtették. Ez a tény arra a gyakran megvitatott tanulságra emlékeztet bennünket, amelyet a modern fizikából kell levonnunk, hogy minden szó vagy fogalom bármi világosnak tűnjék is előttünk, csak korlátozott alkalmazási lehetőséggel bír. Tehát figyeljünk a dolgokra, és ne abszolutizáljuk azt a keveset, amit egyébként esetleg sikerült megértenem. Most akkor ezután akkor jön a kérdés, hogyha az időnek kezdete van, vele együtt nyilván a térnek is, sőt, hát ugye az égi testeknek is, és akkor jön ugye a kérdés, hogy akkor vége is lesz. Most az a jelenések könyvében az a rész utal erre, vagy sem. Erről lehetne azt hiszem sokat beszélni, de nem tartozik a tárgyunkhoz. Viszont ezek a kérdések, szabad így mondani, metafizikai kérdések, tehát fizikán, természettudományokon túlnyúló kérdések, és ilyenkor ugye ezt egy filozófus fogalmazta meg, erkölcs és metafizikai kérdésekre adott válaszaink kimondhatatlanok, nem tudjuk többször mire kimondani, mégis lényegileg jellemzők ránk, tehát hogy mit gondolunk azokról a kérdésekről. Nos, ezekre a nehéz kérdésekre sokszor a hitünk adja meg a választ, és ilyenkor nem árt a tudásunknak a korlátaira is utalni, például persze nem csak az idő kapcsán, hanem az egyéb kérdésekben is. Ilyenkor ugye ezekre a korlátokra figyelmeztet mondjuk az, amit a Jób könyve 38. fejezetében olvasunk, amikor az Úr megkérdezi azt, hogy hol voltál, amikor teremtettem a földet. Valamint a Mózes 5. könyve 29. fejezet, 29. verse, a titkok az Úréi és miénk a kinyilatkoztatás, illetve hát a természetben is vannak titkok, és hát ottan pedig nem a kinyilatkoztatás a miénk, hanem a tapasztalat, és amit a tapasztalatainkkal, fogalmainkkal, törvényeinkkel nem tudunk megmagyarázni, azt vegyük szépen tudomásul. És hát ugye ilyenkor ez olyan általános intelem, hogy a tudásunkat kaptuk, ne felejtsünk el, és hogy rész szerint van bennünk, de ugyanakkor ezt hozzá kell tenni, hogy azt használjuk, amit kaptunk, és kerüljük a határsértéseket, fogalmak összekeverését. Most pedig még néhány csillagász számára nem mindig könnyű kérdésre a válasz. Ugye a tér, mondtam, a tér és az idő szerkezetét az égi testek feszítik ki. És mit tudunk mondani ezeknek az eredetéről? És hát én ide írtam három kérdést, ősrobbanás volt-e, nem volt-e. Hát az mindenképpen úgy mondjuk, hogy szinguláris pontja a világ történetének, és a szinguláris az azt jelenti, hogy nem szabályos pontja azoknak az egyenleteknek, amivel próbáljuk leírni a jelenséget, és például ez azon nyilvánul meg, hogy végtelenné válnak mennyiségek, és azokkal őszintén be kell vallani, hogy nem tudunk mit kezdeni. De ugye ezt egy komoly csillagász írta le egy könyvében, hogy megfigyeljük most a világegyetem tágulását, és akkor ezt a múltba extrapoláljuk, azt mondjuk, hogy akkor régen sűrűbb volt a világ. De hogy ezt a nulláig extrapoláljuk az idő kezdetéig, akkor ne csodálkozunk azon, hogyha az ősrobbanás rabaját halljuk. Aztán egy ezzel kapcsolatos kérdés, ez a finom hangoltság, hogy a természet valahogyan finoman van hangolva, hogy létezni tudjunk. Nem akarok erről részletesebben beszélni. Az antropikus elvek foglalkoznak ezzel, amelyeknek a lényege az, hogy ugye a világegyetem törvényei olyanok, amelyek úgymond lehetővé teszik az ember létezését. Hát egy komoly tudományos szakfolyóiratban olvastam ezt, hogy egy szegény csillagász így a világegyetemnek mondja, hogy uram, én létezem, és akkor erre a világegyetem azt mondja neki, engem ez semmire se kötelez. No, akkor most egy kicsit térjünk arra, hogy mit csinálunk tulajdonképpen. Hát modelleket, a fény véges sebességgel terjed, ezt majd a következő diákon fogom szemléltetni. Tehát akkor, amikor távoli égi testeket nézünk, akkor azért a múltat nézzük, és akkor, amikor valami modellt alkotunk, akkor olyan modellt szeretnénk, aminek a végén olyasmi van, amit megfigyelünk. És hát ez az ősrobbanás, ez is egy ilyen modell, és ez az ősrobbanási modell, ez az általános relativitás elméletből származik, és hát az ember csendesen hozzáteszi, hogy a modell robban, de az nem biztos, hogy a világegyetem is robbant. Most akkor a távolugrás, tulajdonképpen távolra kell ugrálnunk, amikor a világegyetem szerkezetét megfigyeljük, és valamit a modelljeink számára szeretnénk összehozni. Hát ennek a lépéseit néhány ilyen csillagászatból származó diával szeretném szemléltetni. Ez a Jupiter holdjait ábrázolja, ez itten az Io, ez az Európa, ez a Ganymedes és ez a Callisto. Ez olyan távolságban van, hogy onnan a fény egy óra alatt, vagy valahogy így ide ér. A naptól a földig a fény néhány perc alatt ér ide. Akkor utána a következő lépés a nagy medve csillagkép, Urza Major. Itten fölismerjük a göncölszekeret egyébként. Ennek a kapcsán ugye azt fontos mondani, hogy ezek olyan 70 fényév körüli távolságban vannak ezek a csillagok a göncölszekér, és ez az ókori embernek a gondolkozás módját azért kifejezi ez az ábra, hogy oda képzelték a medvét, de érdekes módon ugye látjuk, hogy a medvének a háta meg a farka az a göncölszekér, és ez nagyon valószínű, hogy káldeai eredetű a nagy medve, illetve hát a medve csillagkép ezekre az összes csillagra, ami itten van, és fönnmaradtak ilyen kínai ábrázolások, amelyek a szekérben, a göncöl, magyarul ezt göncöl szekérnek hívjuk, a szekérben egy ilyen mandarin kinézetű ember ül és hajtja a szekeret. Ez ugye mutatja, hogy ez, hogy a csillagképeket minek nevezzük el, ez hát kultúrától nagyon függő, és azt azért nem árt tudni, hogy az ókori ember a csillagokban isteneket látott. Na akkor a következő, ez az esvevi Andromedé, ez csak egy csillag, amelyik itten középen van. Ezt azért hoztam ezt az ábrát, hogy megmutassam, hogy a csillagász hogyan dolgozik. Ez egy olyan csillag, ami tőlünk körülbelül 2000 fényévre van, és pulzál. És itten na, Budapesten ez a változó csillagok, ez egy téma. És hát akkor, amikor így mérünk, akkor ugye valamihez képest kell mérni, hát ez az összehasonlító csillag, ez pedig egy ellenőrző csillag, meg ez is ellenőrző csillag, tehát hogy a csillagász, amikor a távcső mellett ül, akkor nem olyan képeket néz, mint a következő, mondjuk ez az Androméda köd, és egy nagyon szép dekoratív kép, hanem hát ilyen képeket néz, és akkor utána ezt rögzíti elektronikusan, és akkor a fényességet méri, és utána például kilovattokban kiszámolja, hogy a csillagnak mekkora a teljesítménye. Most az Androméda köd, ez körülbelül 2 millió fényévre van, és valószínű, hogy a mi tejútrendszerünk is így fest, ha kívülről nézhetnénk. Most ez pedig egy közbevetés. Ugye manapság sokat lehet hallani a fekete lyukakról, hát egy csillagászattal is, meg téridőgeometriával is ismeretségben álló ember ezt lerajzolta, hogy ha egy fekete lyuk volna a közelünkben úgy, hogy föl tudnánk oldani ekkorára, akkor az valahogy így nézne ki. És e körül a fekete lyuk körül a téridő olyan görbült, hogy ha fényt valamilyen irányba kilőjük, akkor utána egyszer csak hátulról visszajön hozzánk. Na, ezek csak úgy érdekességként, és akkor még egy ilyen kép van itten, ez pedig a Hubble űrtávcsővel készült felvétel. Itten ez az egy előtér csillagban, ez csak itt van pár ezer fényévre. Aztán itten lehet látni egy csomó galaxist, olyasmit, mint az Androméda köd, ugye ez például egy spirálgalaxis, aztán ez egy irreguláris galaxis, aztán ez egy elliptikus galaxis, és ezt a felvételt azért hoztam, mert ezt az a Hubble űrtávcső csinálta, nagyon sok idő exponált rá, és itten tényleg ezek között a galaxisok között van olyan, amelyiknek a fénye 100 millió évvel ezelőtt indult, van olyan, amelyiknek a fénye 1000 millió évvel ezelőtt indult, és így tovább. Tehát, hogy egy ilyen metszetet kapunk a múltból, és ehhez kell valamilyen modellt alkotni. Nos, hát akkor ezek után jöjjön az összefoglalás. Akkor a hitünk tárgya, ugye ezt tisztázzuk, hogy az élet igéje, és ezt a bevezető János apostol leveléből, a bevezető versből azt hiszem tisztáztuk. És fontos azt megjegyezni, hogy nem a különféle természettudományos, szubjektív vagy éppen áltudományos állítások, mert nagyon sokszor találkozunk ezekkel, hogy az internetnek köszönhetően ezek, mint a ragály, úgy terjednek. És aztán gondoljunk arra, hogy Albert Schweitzer, aki ugye filozófiából, teológiából, zenetudományból és orvostudományból egyaránt alkotott, és nagyon komoly tudós volt, egyszer azt írta, hogy a világ titkokkal van tele. Most annak örüljünk, hogyha ezek közül sikerül néhányat megfejteni, de ne csináljunk úgy, mintha mindent megfejtettünk volna. Erre vonatkozóan szeretnék úgy zárásként egy zsákutcát említeni. Ez az úgynevezett redukcionizmushoz kapcsolódó filozófiai irányzat, ami aztán fizikában is megjelent, és ott elnevezte valaki nagyon találóan fizikalizmusnak, aminek a lényege az, hogy a fizikából magyarázunk meg mindent, az ősrobbanástól kezdve az emberi értelemig. És hogy úgymond az ősrobbanástól az emberi értelem még nyíl egyenes út vezet, vak törvények azok az emberi értelmet ugyanúgy előhívták, vagy előhívták az ősrobbanás, a vak ősrobbanás, vagy hát fényes ősrobbanás után. És akkor ennek a csúcsa, ez a bizonyos tóé, ami itt szerepel, theory of everything, tehát mindennek az elmélete, és hát ugye itt ez alatt azt értik, hogy mondjuk az a 10 tenzor egyenlet, ami az általános relativitás elméletben van, az megmondja azt, hogy a világ hogyan jött létre. Aztán a különféle atomfizikai egyenletek megmondják azt, hogy hogyan jött létre ugye az anyag, akkor az élettelen anyag, élő anyag, stb. Stb. És ez a mindennek elmélete, ez tulajdonképpen egy olyan egyenlet volna, amiből keletkezik minden, következik minden, ami megmagyarázza a világot. Hát ugye ez egy ilyen emberi konstrukció volna, ha sikerülne, de akik proponálják, azoknak sem sok sikert hozott ez a kísérlet, úgyhogy ezzel kapcsolatban én hadd idézzem Gyökösi Endrének egy ide vonatkozó mondását, hogy boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakontúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat. Köszönöm a figyelmet!
Megköszönjük Barca Szabolcsnak az előadását, ami messze több volt, mint amit a cím úgy előre ígért nekünk. Köszönjük szépen, és akkor átadnám a zárszót.
Ahogy hallottuk, valóban a természettudomány azt vizsgálja, hogy milyen a világ mindenség. Itt a gyülekezetben pedig, ahogy elhangzott is, Istent ismerhetjük meg, mégpedig az igén keresztül, és minden kedves jelenlévőt szeretettel hívjuk a gyülekezeti alkalmainkra. Vasárnap 8 órakor és 10 órakor is tartunk Isten tiszteletet, ahol valóban a világ mindenség urát ismerhetjük meg. A esti alkalmunk zárásaképpen azt szeretném, hogyha őt dicsőítenénk egy közös imádsággal a mi atyánk elimádkozásával. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Amely mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldás békesség, mindenkinek kellemes éjszakát kívánok.